kedves testvérek, lassan bemelegszik. Látni fogjátok így mindannyian, elég fényes. Szeretném, hogyha folytatnánk a nagyon ritka ideutazásaink ellenére régen megkezdett gondolatsorunkat, a megújulás és reformációs mozgalmak áttekintését, hogyha előre lépek, akkor már is a következő oldalon látni fogjuk azt a kis vázlatot, amire még talán néhányan emlékeztek. A logika nagyon egyszerű. Egy rövid áttekintés az Ószövetség nevezetes megújulás és reformáció szereplőitől, mozgalmaitól egészen az Újszövetségig, tehát Jézusig, aztán majd az újszövetségi nagy reformációs mozgalmakkal ezt folytatom. Tehát Sámuel prófétáról beszéltem a múltkor, Illés prófétáról, Ezékiás, Jósiás, ugye két király, akik hatalmas hatással vannak Izrael történelmére, Esdrás, Nehémiás személyében a kivonuláskora, a 70 éves fogság utáni kor két nagy személyisége az, akiből foglalkozhatunk. És a mai alkalommal szeretném a Keresztelő Jánosról gondolkoznánk, aki tulajdonképpen attól speciális, mert Illés prófétával ők ketten képezik az adventre előkészítő nép reformációjának bizonyos tanulságát. Azzal, hogy útkészítők, azzal, hogy a Mesiás előtt egy szerepet ellátnak, válnak előképpé. Ennek a profétikus alapja, ha egy hagyományos igehirdetés lenne, akkor alapigeként Malakiás proféta könyvét kellene felolvasnunk, hogy elküldöm néktek Illést, a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és aztán felolvasnánk Jézus Krisztus azonosítását Keresztelő Jánosról, mert hogy Jézus azt mondta róla, hogy Illés ő, aki eljövendő vala. És hogyha azt mondjuk, hogy a profécia úgy szól, hogy az Úrnak nagy és félelmetes napja előtt küldi el Illést a profétát, és emlékezünk a híres jézusi Ésaiás tekercs felolvasásra, amikor felállt, elolvasta a tekercset, és addig olvasta el, hogy hirdessék az Úrnak jókedvének esztendejét, és behajtotta a tekercset. Pedig ott volt egy folytatás, azt kihagyta, hogy az igazság szolgáltatása, bosszúállása napja, fordítja Károly, igazság szolgáltatása napját, mondja Ésaiás proféta, azt kihagyta. Na ez a három gondot a bevezető, hogy miért tekinthető tehát János, Keresztelő János előképnek Illése legyit az advent nép számára. Mert az Úr nagy napja volt az első advent, és a félelmetes napja, amikor szolgáltatását, igazság szolgáltatását kezéhez veszi, amikor hatalommal és dicsőséggel tér vissza, a félelmetes napja. És a párhuzamos jövendőlés nem kevesebbet jövendől, hogy az Úr második adventje előtt is egy útkészítőre, és a népek között egy útkészítésre van szükség. A népek között is, még pontosabban ugye így kell fogalmaznunk. Ezzel a szemlélettel, tehát ezzel a megszólítással fogjunk neki a Keresztelő Jánosi szakasznak, hiszen hogyha megértjük az első advent előtti állapotok körülményeit, akkor kezdjük föltenni a kérdést, hogy mennyiben, milyen mozzanataiban előkép ez a második adventre nézve. A személy, tehát a meghirdetett üzenet szempontjából, az hozzávaló viszony szempontjából, illetve a közösség, a nép, a Mesiást váró elhívott nép szempontjából, és végül a világ szempontjából. A bevezető gondolat értelemszerűen a János rendkívüli születésével kapcsolatos mozzanat, amikor az édesapa megszólal, ugyanis az édesapa egy ideig néma, hiszen hitetlen a saját családtörténetével kapcsolatban, bár az angyal megígéri a szület gyermek születését. Azután mégiscsak megfogan a gyermek, tehát mégiscsak elhiszi, meg a felesége is elhiszi. És amikor megszületik a gyermek, akkor a bemutatáskor történik egy csoda, feloldódik Zakariás szája, Lukács 1-ből, tehát a új szövetségből idézem ezt a szakaszt. Feloldódik Zakariás szája, és nyelve azonnal és szólt, és áldotta az Isten. Tehát a hála a hosszú némaság után az első, amit a hitetlenkedő pap édesapa kimond. És csak csöndesen megjegyzem nektek, hogy ez alatt nem akkumulálódott a harag benne, de ez egy másik történet, az édesapa története, hanem a hála. És félelem szállott mindenő szomszédaikra, és Júdának egész hegyes tartományában elhirdette tének mind e dolgok. Tehát a némaság és a megtorolás is Keresztelő János személyének az exponálása, hogy ismert gyermek lett, vagy közbeszéd tárgya lett a gyermek, pedig még csak most született. És Zakariás, az ő atya, beteljesedék szentlélekkel és profétált és mondta. Tehát itt következik egy olyan szakasz, amely Keresztelő János életútjának egy profétikus, rendkívül tömör, mint a messiási proféciák, nagyon szóról-szóra sokat mondó életmű összegzése. És ez így hangzik, egy részlet. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatod. Az első mozzanat tehát, profétát a gyülekezet nem választ, profétát nem a szülők szeretnének, hanem profétaság ajándékát kap valaki. Profétának tehát Isten Jánost elhívta. És ezt profétikusan megjövendöli, felismerve megjövendöli az édesapa. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hívattató. Ez egy lelki ajándék. Útkészítő lelki ajándék nélkül nincs. Kevés az ismeret, kevés a tudás, ez egy prófétai szolgálat. Mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsd, elkészítsd. Itt a híres mozzanat, tehát az útkészítő a messiás előtt, ez az Úr, itt kifejezetten egy messiásra utaló kifejezés, időben, térben előtte jár, hogy az ő utait megkészítse. Itt párhuzamosan egy részletes írásmagyarázat, ha ez az ige lenne mai tanulmányunk, akkor gyorsan beidéznénk Jésajás könyvét, emlékeztek, a messiás, a Händel dolgozza fel a híres oratóriumában, hogy szó szerint, igen, hogy minden, miből áll az útkészítés, hogy minden halom fölemelkedjen, és minden hegy alászálljon, és a pusztában útkészítsék, és hirdessétek, és kiáltassék mindezt. De itt most erre nem térhetünk ki, csak hivatkozunk rá, hogy az Úr előtt jár, hogy az utait megkészítsd, és az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatából. Kedves testvérek, ez az egy félmondat lehetne a mai tanulmányunk tárgya. Ez az egy félmondat lehetne egy vizsgálat tárgya, mert ezek szerint először is útkészítés volt szükséges. Ez az egyik legnagyobb mai adventista téveszmény. Hogy az útkészítés előbb nem a világban kezdődik, hanem előbb a nép között kezdődik. A saját nép között, mert az üdvösség ismeretére kell megtanítani az ő népét. Akkor csak kérdéseket. Úgy érdemes a proféciákat olvasni, testvérek, hogy kérdezzük a szakaszt. Mi történik Isten népével, hogy az üdvösség ismeretére meg kell tanítani? Mi már könnyű helyzetben vagyunk, mert az első advent előtti Isten népe történetét hidelesen tudjuk. Valami olyan történhet Isten népével, amelynek következtében van tudása, mert a messiás nem váró tudósok megmondták, hogy hol fog megszületni a messiást, van tudása, de az üdvösség ismerete nem ez. Ennél több. Tehát az üdvösség ismeretére az ő népét megtanítsd, és van itt egy fél mondat. Eddig csak nagyszerű volt a gondolat, innentől zseniális. Hogy az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatán keresztül. Figyeljetek, nem a bűnök felismertetésén, nem a bűnök bebizonyításán, az is könnyű ipia pacsolni mindenkinek a gyerekkorában. A bűnök bocsánatában. Mit jelent az, hogy az üdvösség ismerete elleszett a bűnök bocsánatában? Mit jelent egész pontosan az első adventkor? Volt áldozatrendszer? Volt templom? Volt pap? Volt bárány? Volt engesztelési nap? Előkép ünnep is volt. Hogy létezik, hogy az üdvösség ismerete a bűnök bocsánatában ismeretlen volt? Testvérek, azt szeretnénk, ha értenénk, hogy a reformáció mindig paradoxon, lehetetlen, emberfeletti feladat.
Mert aki nem ismeri, és annak elmondani, hogy mi a periódusos rendszer, az nagy szemekkel figyelni fog. De akinek ott van a nappaliában és a hálószobájában, és úgy nem ismeri, és 1888 óta nem ismeri, az neki sokkal nehezebb feladat. Tehát az első legfontosabb dolgunk, hogy arra rádöbbenjünk, hogy olyan népnek kellett elmondani a bűnök rendezését, megbocsátásának tapasztalatát, a felszabadultság tapasztalatát, aki ezt úgymond ismerte, vagy tudott róla, talán fogalmazzunk így, hogy tudott róla, na ez a magja, ez a központi, akire sarka vagy tengelye Keresztelő János szolgálatának, és még pontosabban az útkészítés szolgálatának, még bővebben a saját nép közötti útkészítés szolgálatának. Akkor itt lehet elvarni az első szállat. Lehet ezt az útkészítést a világban megtenni? Hogy az üdvösség ismeretére megtanítsa a népét a bűnök bocsánatában? Hát a világ nem is tudja, mi az, hogy üdvösség, nem is tudja, mi az, hogy bűn, ami a törvény tükrében látható, még kevésbé a bűn rendezését. Ez tehát a téma feszessége miatt csak az elhívott nép, az ismerettel rendelkező nép, de a holt ismerettel, vagy így fogalmaz Pál apostol, a törvény alá került nép körében lehetséges. A sorrend tehát világos. Útkészítés először Isten népe között, és utána lesznek ők képesek ezt hangos szóval a világnak hirdetni. Ezért ez a kötös sorrend. Ha ezt a szakaszt már világosan látjuk, akkor itt az első tanulságunk megvan. Mi a párhuzam a másodikat bent előtti néppel? Itt. A második advent előtti népnek is van ismerete. Egy próféta szögezi le, hogy 85 után a pusztában kezdett el bolyongni, mert a hit által megigazulás tapasztalata, ami nem más, mint a bűnök bocsánatának a tapasztalata. Láttam az Isten színről színe, és megszabadult a lelkem. Tehát itt a párhuzam az Isten népe és az első advent közötti nép tekintetében teljesen világos. Van is Ellen White-nak egy híres mondata, hogy attól félek, hogy újra éljük Izrael népe történetét. Ha tehát ez világos, akkor nézzük a folytatást ezek után, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Testvérek, az utolsó mondat szókapcsolattal kezdeném. Emlékeztek a legrövidebb messiási proféciára? Itt, ebben a szóban található. Ő a mi békességünk. A legrövidebb messiási profécia a tulajdonításról szól, a részesítésről szól, hogy Krisztus a miénk. De ez azoknak kell, akik a sötétségben ülnek. Emlékeztek, hogy hol vannak fel a tudorok? Jézus korában soha nem szolgáltunk senkinek. Miközben akkor is Júdea egy leigázott státuszú rész volt. Politikailag sem volt igaz, nem, hogy mentálisan ez a gondolat. Testvérek, a megújulás ott kezdődik, annak a szükségességére ébredünk rá. Na de hát pont ez a probléma a Laodicea üzenetnél, ha a párhuzamokat mindig megtesszük, hogy nem tudod magadról, hogy nyomorult vagy. Itt megint egy paradoxonhoz érkeztünk. Vigyázzatok, amikor nem tudunk valamit, és annak az ellenkezőt állítjuk, az ebből való józanulás sokkal nehezebb, mint az ismeret hiánya. Ezért kezdődik tehát az útkészítés mindig Isten népénél. Megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Testvérek, mit hirdetett a Messiás? Hogy szól az a messiási profécia, és Hendrik is milyen szépen dolgozza ki, és békességet hirdet. Az Úr a mi békességünk. Repedezett kút a világ, szívbéli békesség sehol nem lesz. Vidámság van, de öröm nincs. Békesség nem. Elvész az öröm az emberek között, és egy végidő profécia. Ezek a gondolatok tehát a végidőben a világ számára is fontosak, de csak ebben a sorrendben. Egy megújult nép tudja ezt majd hangos szóval a világnak hirdetni. A jövendőlés szerint, mivel ez kettős profécia, az advent nép számára is szükséges lesz az üdvösség ismerete,
bemutatására, amely a bűnök rendezésén, megbánásán, felszabadulásán, a békességbe jutásnak keresztül lehetséges,
ami aztán egy egész világnak jó hír és örömény. Ez tehát az életmű rövid összefoglalása profétikusan, amit az édesapa mond el első szavaival örömében. A vonatkozó kommentár Malakiás 4-ben Jánosnak profitaként a feladata volt, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, térítse, de a Malakiás 4-et felhívom figyelmeteket az új szövetség visszaidézi, és az új szövetségben az édesapának elmagyarázza a proféciát az angyal. Tehát ez az idézet Lukács 1-ből, nem Lukács evangélista leírata, hanem ő utána jár, hogy mit mondott az angyal, és az angyal Malakiás könyvét korrekcióval idézi. Nem úgy idézi, hogy Malakiás az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz, mert akkor nem tudnánk, hogy mire is szól ez a szójáték. Hanem értelmezve idézi az angyal, és az értelmezett mondat így szól, az atyák szívét a fiakhoz, ugye az atyáknál elsődlegesen a lelki felelősséget, mindig a tanítókat, nem csak a generációs kérdés nagy probléma, de az a kisebbik. A tanítói kérdés, a lelkileg felelősek közönye, akik nem fordulnak a fiakhoz, ez a nagyobbik kérdés. Az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, és az engedetleneket az igazak bölcsességére. Itt a bölcsesség szó, akik jegyzetetek, írjátok föl, hogy a belátás. Az igazak belátására, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Akkor itt a második kapcsolatunk, hogy tényleg az advent előkészítő üzenet Keresztelő János és az advent nép üzenete? Készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ez szó szerint a második advent előtti jövendőlt mérce? Az elpecsételés nem az Úr tökéletes népéről szól? Igen. Ha ez világos, hogy másik adventre is vonatkozik, akkor a fő kérdés az útkészítésnél, hogy az engedetleneket készítse. Akkor milyen állapotból kell Isten népét kihozni? Ahhoz képest, amit tud, amit megismert, ahhoz képest egy pusztai bolyongás, egy engedetlen, egy lázadásos időszak utáni megtérésről van szó, engedetlenségből való visszatérés, és az engedetlenségből való visszatérés útja is benne van a proféciában, hogyan lehet visszatérni az igazak belátásának az útján. Nem úgy testek, ne határozzatok el, hogy ti hibátlanok lesztek. Ez a Luther híres tézise volt, amikor az Isten képe letisztult, és az elválós, korasztikus, rideg Isten helyett egy előre elfogadó Istent éltett meg, aki már akkor meghalt, amikor még ő bűnös volt, és felszabadult az Isten igazsága kérdésben. Felszabadult. Tehát a belátás az, a felismerés, az elfogadás az, ami az engedetleneket igazakká teszi. Értitek már, hogy miért szól, hogy 88 az üzenetnél Ellen White szomorú mondata úgy, hogy 1889-ben a legszívósabb, legmakacsabb és legkonokabb ellenállás volt, amely megfogalmazódott az üzenettel szemben. Nem az a kérdés, hogy van bűnös. Nem az a kérdés, hogy lesz-e reformátor, mert lesz üzenet Isten népének a második advent előtt is. Az a kérdés, hogy azt az üzenetet elfogadással vagy ellenkezéssel fogadjuk. Ez történik 88-ban. De ezt majd az advent mozgalom résznél fogjuk részesen átvenni, itt most csak a párhuzamokat állítom föl. Azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, itt visszatérünk ugye Keresztelő Jánoshoz, a történethez, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell felkészíteniük, ami Urunk második eljövetelére. Ez a Jézus élete című kötetünkben, tehát a párhuzamokat Ellen White is megfejti, de itt azért veszem előre a Biblia verseket, hogy ezt ő nem kitalálja önkényesen, hanem értelmezi a proféciákat. Tehát, ha a Keresztelő János krízisét, a zsidó nép krízisét, az üzenetet, a fogadtatást, az ellenkezést, a megújultak változását átvesszük, akkor ebből mind-mind tanulságot nyerhetünk a második advent év előtti üzenet fontosságára, az üzenet képviselés fontosságára, a krízis miben létére, hogy Jánost ez hogy viselte meg, és ő hogy töltötte be ezt a szerepét. A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának, tehát Jánosnak papi pályára kellett volna lépnie. Természetesen, de ószövetség, leszármazottság alapon zajlik az, hogy pap volt az apa, pap lesz a fia. A rabbik iskoláinak nevelése ugyanakkor alkalmatlanná tette volna munkájára. Isten, mondhatjuk, hogy ezért, nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magyarázni az írásokat. A sivatagba hívta. Csöndesen megkérdezem, az akkori teológusok csak érintőlegesen, csak nagyon gyorsan soroljuk föl. Rabbinikus iskola, a legnagyobb tömb, a tradíció, a farizeusság, aki őrzi a hagyományt. Ez a belterjes hagyomány. A liberális iskola, a nyugatos iskola, akik hasonlók a görögökhöz, már a feltámadásra hiszik, a szadduceusok, ők a vezető értelmiség, óriási befolyás, de már a saját gyökereiket nem hiszik a feltámadást. Ott vannak a pusztába kivonulók, a mai szerzetes rendeknek az ősei, akik kivonulnak, elzárkóznak, az eszéneusok. A Biblia kritika tévesen Keresztel János eszéneusnak szokta titulálni. Ott vannak a forradalmárok, akik karddal járkálnak, és mindig forradalom van, az elóták, akik politikai nemzetet akarnak teremteni. És ott vannak a Heródes pártiak, akik nyakikben vannak a politikában, akik kollaborálnak a zsidókkal. És akik sokszor mindössze fognak, hogy Jézus kísértve kérdezik. Hogy szól ez a mondat? Miért nem a rabbik iskoláiba kellett neki tanulnia? Akkor kimondom a kulcsszót. Jézus korának adventvárása plurális, többes számú teológiában volt. Ahány csoport, annyiféle teológia, felszabadulás, felszabadítás, mitosz, belterjesség, vagy bibliakritika, legalizmus, vagy törvényvesztett liberális felfogás, egyik sem lett volna alkalmas, hogy a fiatal gyerekből messiás váró zsidót nevelje. Csöndesen fölteszem a kérdést, szerintetek az adventi leharcolhatja magát a végidőben ide, hogy ilyen sok színű teológia fog az egykor elhívott nép körében vitézleni? Csak kérdezem a történelmet. Párhuzamnak tekinthető lesz majd a végidőben esetleg ez is, hogy a nép között ezért került készítés? Mert hogy ennyiféle rabbi és tanítás, sok Isten, sok Úr, sok hamis proféta és sok hamis Krisztus lesz? Isten nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magyarázni az írásokat, a sivatagba hívta. Itt a környezetek kedvezett az egyszerűség és önmegtagadás elsőlátításának. Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, a kinyilatkoztatás és a gondviselés leckét. A kinyilatkoztatásról beszéltünk, hogy ezek az iskolák mind tönkretették volna az írások magyarázatát. A városban miért hívta ki? A természetbe. Hogy a természet közelségén keresztül is Isten szólaljon. És végül a gondviselés leckéjét, hát túl kellett élnie, túl kellett élni. És az Isten gondoskodott róla, mint Illés profétáról, akinek szintén kikkel biztosította az éhínség idején a megélhetését, a hollókkal. János élete mégsem tétlenségben, önsanyagató komorságban vagy önző elszigeteltségben telt. Időnként elment és elvegyült az emberek között. Mindig érdeklődéssel figyeltem, mi történik a világban. Csendes visszavonultságából nyomon követte az események kibontakozását. Az isteni lélek megvilágosította értelmét, így tanulmányozta az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan férkőzhet szívükhöz az égi üzenetre. Az első feltétel világos, hogy hol készül a proféta, hol készíti az Isten lelke a profétát, profétává. De hogy kell elkerülni azt, hogy ne legyünk szubkultúra, vagy belterjes közösség, a zsidóság a fogság előtt hasonul, szinkretista, a fogság után belterjes lesz, és saját tradíciót hoz létre. Hogy kell elkerülni Jánosnak azt, hogy ne legyen sokszínű, hogy Isten készíti, első feltétel. Hogy kell elkerülni azt, hogy ne zárt világban, mint egy remete éljen, akinek nincs köze a körtelevő emberek szóhasználatához, problémájához, közgondolkozásához? Hát így. Hogy miközben a pusztában tanul, aközben nem elzárkózva él. Testvérek, hiába van kinyilatkoztatás ismeretünk, ha nem látjuk körülöttünk a társadalom, a természet, a gazdaság, az embertársaink alapvető kérdéseit. Ha nem ismerjük az ő problémáikat, nem tudjuk a mai nyelven elmondani azt, ami az ő kérdésükre, az ő válaszuk. Vigyázat, óriási ismeretek birtokában, ha belterjesek vagyunk, és nem tudunk, hogy mondja Pál, zsidónak zsidóvá lettem, ez az egyszerű, görögnek görögé, na ez már a nehezebb, mert a görögség a politeizmusában mindenféle budaságokat hitt, és nagy alázat kell ahhoz, hogy azt mondja Pál apostol, hogy látom, hogy ti igen istenfélők vagytok, mert rengeteg oltáratok van, ezt egy gőgös zsidó nem tudta volna kimondani. És láttam itt egy oltárt, hogy az ismeretlen Istenek, mert az ismeretlent, akit ti tiszteltek, ezt mutatom én benéktek. Nem zseniális, testvérek? Nem alázat kell ahhoz, hogy egy politeista zsidónak ezt a szeretetteljes mondatot mondja egy kinyilatkoztatás hívő?
Ez alázat kérdése.
Ehhez azonban ismerni kell a kortársak gondolkozását, tál is körbejár a témban. Testvérek, kimondom a kulcsszót, hiába van óriási kinyilatkoztatás ismeretünk, ha elzártan élünk az embertársainktól és nem ismerjük őket. Ha belterjesen élünk, ha jeruzsálemi nyelvezetünk van, és nem tudunk törvény nélkül valóvá lenni, noha én nem vagyok Isten törvénye nélkül való. Megint megállok, mert minden gondolatnál óriási mélységek vannak.
Figyelnünk kell erre nagyon.
János a királyt szemlélte szépségében és magáról elfeledkezett. Nézte a szentség fenségét, önmagát alkalmatlannak, méltatlannak érezte. Kész volt, hogy a menny követeként elinduljon. Nem félt emberektől, mert Istenre tekintett. Emelt fővel, félelem nélkül tudott a földi uralkodók elé állni, mert már mélyen meghajolt a királyok királya előtt. Milyen kontextusban kell ezt a szakaszt nagyon sokra értenünk, nagyon sok magán túlmutató jelleggel értenünk. Máté 14.3-ban ezt olvashatjuk, mert Herodes elfogadta vala Jánost és megkötöztetvén tömlőző vetette a Herodiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségét. Tiszta modern világ, nem? Mert ezt mondta vala néki János, nem szabad néked ő vele élned. Na de most álljunk meg. Ezt nem Pilátusnak mondta, vagy nem egy római hertartónak mondta, vagy nem egy görögnek és egy főníciainak mondta, hanem kinek mondta? Egy olyan Heródesnek, akinek pontosan, ha már hitese volt a zsidó kulturális kincsről, erkölcsi moráról, áldozatrendszerről, tisztasági törvényekről, lehetett egy ismerete. Ha nem is hitt benne, de lehetett egy ismerete. És az üzenet ő neki szólt. Igen ám, de társadalmi státusz tekintetében ez kockázatos vállalkozás volt? Igencsak. Honnan szerezte ehhez a bátorságot, hogy ne egy ilyen, már bocsánat, de egy ilyen rikácsoló bohócként, ahogy szokták a Cafirelli filmek bemutatni ezeket a profétákat, hanem egy tekintélyes üzenet képviselőjeként szólak. Honnan volt neki ezt tette vele? Hát innen. Mivel mélyen meghalt a királyok király előtt, ezért tudott alázattal és bátran állni a földi uralkodók elé. De mi a sorrend? Még egyszer nézzük. Először Isten népe, és aztán a többiek. János hittel tekintett az üdvözítőre, az önmegtagadás magaslataira emelkedett. Nem arra vágyott, hogy az embereket magához vonzza. Így van ez Krisztus követőinek esetében is. Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megüresíteni magunkat élünktől. Izrael vezetői nem voltak hajlandók Jánossal elmondani, annak növekednie kell, nékem pedig alábszállana. Ugyanez a veszély ma is fennáll, Isten valakit elhíre bizonyos munkára, és amikor az illető képességei szerint elvégezte, az Úr másoknak adja át, hogy tovább vigyék művét. Testvérek, tudtak együtt munkálkodni? Tudunk egymást kiegészítve tevékenykedni? Csöndesen mondom nektek, van egy óriási mentségünk adventében. Hogy ez az egész Kárpát-medencének nem megy. Itt a kooperatív tevékenység nagyon gyerekcipőben jár. Vannak nemzetek, ahol ez sokkal előrébb jár a világon. De ez persze nem mentség nekünk, akiknek az evangélium kezében van. Ez csak magyarázat lehet, hogy innen jövünk, de nem mentség. Na tehát, mi ez a János 3.30, amire hivatkozunk? Jézus elkezd tanítani, elkezdik tömeget követni, János még tanít, őt is tömeget követik, Jézusnak tanítványai vannak, és még Jánosnak is vannak tanítványai. És egyszer csak megszólalnak János tanítványai, és azt mondják, hogy Mester, megjelent Jézus, hozzá meg mindenki. Ez tehát egy Jánosnak elmondott csapda volt, ez a panaszkodás, hogy ez nem érvényes, hogy többet követik, mint őt többen követik, mint téged. Ez a féltékenységnek a feldobott labdája volt, a viszály almája, a görög mitológiát mondom. És János erre mit mond? Néki növekedni kell, nekem a lábszála van. Testvérek, ha Jézusra mutatunk, akkor nem mi leszünk a középpontban. Ha az üzenetről szólunk, akkor a gondolatok lesznek a középpontban, nem mi. Az útkészítő, ha elvégzi a munkáját, akkor továbbadja a feladatát. Tudjuk ezt megtenni? Ez a kooperáció. Hogy mondta Pál apostol? Egyikünk vetett, más öntözött is nagy a növekedést, és ez így összeholdatik. Felejtsétek el ezt a rossz adventista szóhasználatot, nagyon régről hallottam, pici gyerekkoromban is már, hogy ő az én gyümölcsöm. Ne. Ezt nagyon felejtsük el. Lehet, hogy nem is tudjuk, mikor kezdett el valaki az Isten valamit. Lehet, hogy Eszter, te sem tudod, hogy a 25 év előtt Isten hány-hány mindent hozott. Aztán határőrség, vagy vám, vagy nem tudom mi. Ugye? Valamit tudunk, de valamit nem is tudunk, mert a szél fúj, annak zúgását halljuk. Nem tudjuk, hogy honnan jön és honnan, hova megy, és így van mindenki, aki lélektől született. Tehát vigyázat, a szóhasználat beteg, hogy valaki az én munkám gyümölcse, én egy részt végeztem el benne, és ha az én részemet elvégeztem, továbbadom annak, aki ezt tovább viszi. Ezt volt képes megtenni Keresztelő János, ezért lehetett útkészítő, mert nem volt féltékeny arra, akinek átadta az utat. Lehet gondolkozni ezen a még időben is, hogy ez nekünk amit jelent. János élete aktív munkával telt, így börtön életének sötétje, tehetetlensége súlyosan nehezedett rá. Egy pont, hogy János börtönbe kerül, emlékszünk a történetre. Amint egyik hét a másik után telt, az idő nem hozott változást, csüggedés és kétség lett úrrá rajta. A megváltó tanítványhoz hasonlóan Keresztelő János sem értette meg Krisztus országának természetét. Hozzáteltem zárójelbe, hogy részben. De nagyon sok részt igen, de egy válságban kiderült, hogy még nem teljesen. Na ez az a mozant, amire a legnagyobb hangsúlyt helyeznék. Készítette az Isten? Születésétől fogva. Így nevelték a szülei? Igen. Rendkívül volt a neveltetése a pusztában? Igen. Betöltötte a szolgálatát? Igen. És amikor betöltötte a szolgálatát, a szolgálat betöltése közben jött rá arra, hogy valami még hibázik. De mivel téveszme maradt még a gondolkozásában, és a téveszme meghatározta a gondolatait, és nem teljesedett az, amit ő is szeretett volna, ezért a nem teljesült vágyai miatt először mibe került? A sorrendet értsétek. A nem teljesült vágyai miatt előbb, mivel nem értette meg teljesen Krisztus országának természetét, csüggedés és kétség lett úrrá rajta. Várta, hogy Jézus elfoglalja Dávid trónját, és ahogy telt az idő, és a megváltó nem igényelte a királyi hatalmat, János összezavarodott és aggódni kezdett. Ez a mozanat testvérek az útkészítő kapcsán nincs a gondolkozásunk homlok terében. Máshol nem emelkedett, mint a rabbinikusok? Igen. És maradt még zárványa a kortárs téveszméknek a fejében? Igen. Krisztus készítette őt, hogy igazi útkészítő legyen? Igen. De mindent meg tudott egyszerre érteni? Nem. Vigyázzatok, az 1844-es adventvárás is az Istentől való volt. És meg tudtak egyszerre minden téveszmét érteni? Bizonyos dolgokat a csalódására. Nagyon-nagyon tanulságos Keresztelő Jánosnak ez a története, olvassuk tovább. János keserűen csalódott munkájának eredményében. Azt várta, hogy Isten üzenetének ugyanolyan hatása lesz, mint mikor a törvényt felolvasták Jósiás és Ezrás idejében. Illést átvettük már egy éve. Emlékeztek? Illés gyors reformációt várt. Jósiás, átváltok a kerak törketére. Az értékeinket, a felismeréseinket gúnyoló testvéreink sorából nagyon sokszor hallottam, hogy hány reformáció volt már? És egy se lett. Hány reformáció volt az Ószövetségben, testvére? Hány reformáció? Vigyázzunk, a reformáció nem olyan, mint a népmese, hogy varázspálca és készen van. Hanem mi vagyunk korlátolta, és nem fogjuk fel az Isten sok-sok mondani valóját, pedig ő elmondja világosan, ellenőrzés. Jézus elmondta, hogy el fogják fogni, szenvedni fog, meg fog halni, fel fog támadni. Elmondta? És fölfogták? Vigyázzatok, a mi téveszméink olyanok, hogy Jézussal mentek a tanítványok és nem ismerték fel. Kimondom a kulcsot, testvérek, a téveszménk korlátolták tesznek bennünket. veszítsétek el a pozitivista logikátokat, hogy ti tudtok reformációt létrehozni. Ezt mondtam úgy a munkatársaknak is, hogy addig nem lesz reformáció, mi nem ülünk rá, hogy ehhez gyengék és kevesek, addig csak pozitivisták vagyunk. Az egyszerű magyar olimpikon riportját hallgatom a rádióban évekre ezelőtt. Hogy lett olimpikon? Elhatároztam, hogy az leszek. Na mondom magamban. Hát akkor te még valamit nem tanultál egy drága olimpikon barát. Akkor látod ennek. Testvérek, János azt várta, hogy Isten üzletének ugyanolyan hatása lesz, mint amikor a törvényt felolvasták Jósiás idején, vagyis gyors reformációt akart, mint Illés. Mélységes megtérést az Úr felé fordulást remélt. Küldetésének sikere érdekében feláldozta egész életét. Hiába lett volna? A kérdésben kinek az ihletését ismeritek föl? Csak ugyanazt mondta az Isten? Tudtok annál félelmesebb csapdát, amikor valaki az egész életében reformációt tevékenykedik, és ez nem sikerül, és az élete végén kétségbe esik ezen? Na, ez keresztel Jánosnak a próbája. János mégsem adta fel Krisztusba vetett hitét. A mennyei szózat és a leszálló galamb emléke, tehát amit átért, amit látott és hallott. Jézus foltalan tisztasággal tapasztalt, amit vele látott. Nála látott. A Szentlélek ereje, amely megnyugodott János, amikor megváltó szín elé került. A proféta íratok tanúsága, tehát ez más szóval micsoda? A proféciák. Mindez bizonyította, hogy a názáreti Jézus a megígért messiás, de attól, mert ezt tudta, ott volt a keserűség és a kétel és a csalódás a szívében? Testvérek, ez olyan, mint a skizofrénia. Nehogy azt higgyétek, hogy mondogatjuk a proféciákat, attól el fog múlni a nem teljesett reményünk, hogy itt pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. Ez nem így múlik el. Nézzük János, hogy gyógyul. Elhatározta, hogy megkérdezi Jézust és üzenetet küld neki. Testvérek, emlékeztek még Budafeli bácsi híres kirgiz közmondására? Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. El kell menni Jézushoz, és el kell mondani azt a kételyt, amely gyötör bennünket. És János erre mit tesz? A tanítványok Jézushoz értek az üzenettel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várj. Pista bácsi, nem megdöbbentő ez egy ilyen életmód után? Mondd meg nekem, te vagy a legidősebb adventistai most. Az egész életét útkészítőként tölti. A messiásról való proféciákról az Isten készíti a pusztában, nem a rabbi kiskolájában. Bátor. És az élete végén a kételyig jut el, hogy hiába való volt az egész munkám? Csöndesen mondom nektek, Ellen White 1808 után azt mondja, hogy fél évig nem akart halni. Tudok távozatok magyarban történelemből, bőségesen. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy nehogy azt mond, Gábor Illés depressziós volt, de mondom, annak a minősített esetet testvérek. Összeomlott az illet. Testvérek, a kételj, ha nincs kimondva, minél tovább őrzitek a lelketekben, annál nagyobb bajt fog csinálni. Minél tovább hallgattok róla, és nem mondjátok ki egy Istennek, annál mélyebben fog tönkretenni valakit. Ha szóba állsz vele, hogy szólt a mennyei figyelmeztetés? Hogy de annak a fának a közelébe, nem el. Ne állj szóba vele. A kételj kimondással tisztul, elmegy a messiáshoz, a kételj üzenetével, a szolgált csoportja és a legőszintébb útkészítő elmondja, hogy Mester, elrontottam az életemet, potyára voltam útkészítő. Szerintem némely buzgó gyülekezet egy jó beton adventista korszakban kizárta volna a Jánost. Tanítványostól. Ilyet még csak gondolni sem szabad, jeligére. Értitek a problémát? Mit lehet tenni a kételjel? Egy ilyen életben után. Na nézzük Jézus válaszát. A megváltó nem válaszolt azonnal a tanítványok kérdésére. Testvérek, itt rögtön álljunk meg. Krisztus nem volt kényszeres megmentő. Nem mondta azt, hogy most imádkozzunk, most bőtöljünk. Ilyet nem is szabad mondani többet. Ilyet ne is mondj, nem szabad csüggedni, nem kezdett el kényszeresen segíteni, hanem hagyta, és nem válaszolt. Hát szerintem ez kétségbejtő. Elmondják a kérdést, és nincs válasz. Ellen White azt mondja, eltelt az egész nap, de mi alapján mondta ezt a következtetést, nézzük meg. Így telt el a nap, János tanítványai mindezt látták és hallották. Mit, testvérek? Mit láttak és hallottak egész nap? Amíg Jézus nem válaszolt a kérdésükre. Mit láttak és hallottak?
Ahogy
amit csinált Jézus, és amit az ő cselekedete létrehozott a körülött elő emberekben. Megkérdezem tőletek, ti kérdeztek valakit, nektek nem válaszol valaki, hogy viselitek? Impulzívabb testvérek? Depressziósabbak? Idegesebbek? Mindenki vérmérséklete szerint, ugye? Mi az oka Jézus, hogy aki nem tiszteletlen, nem lenéz, hogy nem válaszol a kételj kérdésére? Mi az oka? Nagyon egyszerű. Jön a kételj üzenete, Jézus azt mondja, hogy nagyon jól kimondtátok, én pedig bevonlak titeket az én légkörömmel. Mi volt az ő légköre? Nézzük, mi történik. Végül este magához hívja őket, és megparancsolja, hogy mondják el Jánosnak, hogy nem idéztem a szakaszt, hogy rövidítsem az előadást. A vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak, a szegényeknek az evangélium hirdetetik, és most Jézus hozzátoldása, egy olyan boldog mondás, boldog, aki valaki bennem meg nem botránkozik. Miről szólt a jövendőlés, hogy a vakok látnak, süketek hallanak, bénák járnak? Ez mi volt tulajdonképpen? Egy messiási profécia. Igen ám, de ezt nem reggel mondta el, amikor megjöttek, hogy olvassátok az írásokban, hát miért felejtettétek el testvéreim? Hanem miért este mondta el nekik? Mert át kellett, hogy éljék a tapasztalatot, hogy ez történt, és még egyet, a meggyógyultaknak a gyógyító légkörét. Mikor volt tapasztalati órátok utoljára? Legyen. A meggyógyultak tapasztalatát éljétek át, hogy az gyógyítson. És amikor ezek egész nap történik, ami történik, ezt hallgatják az addig keserű tanítványok, akik a kételjel csak oltották Jánost, és hozzákapják a plusz üzenetet, hogy boldog valaki bennem megben botránkozik, akkor így mennek haza, így gondolkoznak, de már ezt a légkört viszik haza Jánosnak. És most jön a kommentár, az üdvözítő szavai, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, gyöngét fedésként hatottak Jánosra. Nem is maradtak eredménytelenek. A proféta most már világosabban megértette Krisztus küldetésének természetét, alávetette magát Istennek akár életre, akár halálra, ahogy a legjobban szolgálja a szeretet ügy érdekeit. Testvérek, mit olvasunk a megváltás tervéről? Hogy előre el van készítve, hogy azokban járjunk. Amikor a kételj üzenetével szóvá állt keresztelő János, akkor már-már kezébe vette az életét. Ellenőrzés. Miért árult el Júdás Krisztust? Hogy elővel kikényszerítse a helyzetbehozással, hogy Jézus használja a hatalmát. Amikor kivette Júdás a megváltás művét, az eseményeket az Isten kezéből, és a saját kezébe vett, egy félelmetes felelősséget vett a kezébe. Na ez az, aminek a határán táncolt keresztelő János is. És amikor felidézte Krisztus neki ismét a messiási proféciát, hogy ez beteljesedik, kimondta a kult szót, mi a szakkifejezés? Boldog valaki, mert én bennem meg nem botránkozik. Minek a határán volt keresztelő János? Mi a botránkozás, testvérek, hogy olyan botránkoztatónak is, és olyan botránkozónak is? Mi a botránkozás? A nem teljesült várakozások következtében, mert keresztelő János nem megbotránkozott, hogy milyen a nép. Hát tudta, hogy milyen, ő útkészítő volt. A nem teljesült várakozása volt benne is, nézitek az előző mozzanatot, hogy még benne is volt valami, hogy nem értette meg teljesen Krisztus országának természetét. Testvérek, bizonyos téveszméinket válságok közben fogjuk felismerni, mint 1844. Mondok egy konkrét példát advent történelemben. Megint ránézek Pista bácsi. Hány évig voltunk naivak, a régi kerak, hogy a nem kommunista adventizmus, aki nem beépített és nem kiszolgálta a magyar politikát, az majd tiszta lesz. És testvérek, ez egész Közép-Kelet-Európa naivitása volt a boldog nyugatról. És felment a vasfüggöny, és elterjedt pár esztendő, és kiderül, hogy ott se kolbászban van a kerítés.
Bocsásnak
igen.
Akkor már rosszabb állapotban.
De a naivitás ettől, a gondolattól téged évtizedekre ellökött, mert te közép-kelet-európaiként naív, vasfüggöny mögötti, kevés szakirodalommal bíró adventistaként, adventtörténet nem ismerőként, 88-as üzenetet nem ismerőként, ettől megfosztott. Hadd kérdezzem meg, az Isten számon kéri rajtunk azt, amit nem tudtunk. Nem. De kimondani kimondhatjuk, hogy naivak voltunk. Téveszméink voltak. És utólag kimondhatjuk, hogy gazdagabbak lettünk egy téveszme elveszítésével. Testvérek, egy vicces mondatot fogok mondani, amit bölcsek szoktak mondani viccesen az időskorra, az igazi vicc nem viccel idére, mégis most elmondom. Születtünk haj, fog és illúzió nélkül, és úgy szoktam mondani, jó esetben meghalunk haj, fog és illúzió nélkül. Testvérek, a valóság felismerésére akar az Isten a kríziseken keresztül is rávezet. Igen ám, de a valóság teherrel jár. Az advent népválsága teherrel jár. Az aradott válaszok már felelősséget követelnek, és árnyalt tudást feltételeznek, hogy mi erre az isteni válasznak. Mit kell tegyünk, ha ezt látjuk? Na, ez az advent történet tanulsága. Keresztelő János is tehát itt közben már a börtönben jön rá a még benne levő téveszmére. Nem arra, mint a rabbinikusoké, nem arra, mint az elótáké, de valami volt benne is. És amikor azt megértette, kimondta a kételyét, elfogadta Krisztus üzenetét, akkor megértette világosabban a saját küldetése természetét, Krisztus küldetése természetét, és alávetette magát Istennek akár életre, akár halálra, ahogy a legjobban szolgálja a szentek ügy érdekeit. Ki emlékszik arra az Ellen White kommentár, hogy Isten miért engedi meg, hogy egy Krisztus életében levő igaz mártér halált szenvedjen. Mert ezzel kinek akart Isten bölcsességében?
A többi mártírok.
Bátorítást adni. Azoknak a mártíroknak, akiknek a reménytelen évszázadokon keresztül a pusztában kellett szenvedniük, hogy az Isten őrájuk is odafigyel. Testvérek, ezt majd János a mennyben fogja megtudni a többi mártírral, hogy ezért engedte ezt meg Krisztusnak. De a lényeg nem ez, hogy akkor tudja meg, hanem a lényeg az, hogy onnantól kezdve a börtönben milyen lélekkel volt ott.
Békes.
Teljes békességgel alapvetve magát. Az Úr, ami békességünk. Testvérek, ez a hitáltali megigazulás csodája. Tehát az útkészítő, miközben a népet megszólította hitelesen, legvégül még maga is fejlődött, Krisztusnak erre is gondolom. Tehát, új szövetség, ezzel már nem folytatjuk, ez majd egy másik itt létem alkalmával folytatódik. Tehát, egy, keressétek a válságokban azt az elemet, amely Krisztus eszköze arra, hogy téveszményre rávezessen. A kételj nem arra való, hogy egymást spirálba hozzuk, hanem Krisztusnak mondjuk ki, hogy ő rávezethessen a téveszményre. Főleg a kollektív téveszmény. Vagyis a sokan hitték azt. És onnan lehet tudni, hogy feldolgoztuk a múltat, hogy elfogadjuk. Amikor tudunk beszélni arról, ami rossz volt, és nem szégyeljük, akkor lemette az Isten rólunk, emlékeztek a Zsoltára? Amíg elhallgattam, elavultak csontjaim a napesti való jajgatás miatt. De még mindig elhallgattuk? Akkor tovább kell avulni. Tudunk várni, testvére? Vagy idegesek vagytok, ha Krisztus nem válaszol rögtön, és még nincs este, hogy akkor azt mondja, azt üzenem Jánosnak? Nem baj, ideges természeteknek abból is meg lehet élni, semmi baj. Foglalkozzunk a múltal, testvérek, hogy megértsük a jelent. Én kívánom, hogy ezt a kettős proféciát, zárszó, elküldöm néktek Illést a profétát, mielőtt én az Úrnak nagy és félelmetes napja, megértsük, hogy kettős profécia. Minden szereplője kettős. A nép is, amelynek útkészítőként kell. A proféta is, aki ez nyilván nem egy személy, hanem személyek, emberek, akik ezt a megújulás üzenetet hirdetik, de ők is krízisen fognak átmenni, mint János. Istennek mondja, leszálljuk. Én kívánom, hogy a felismerés javunkra váljon, hogy mi az írás máshol. Imé áldásomra volt nékem a nyomorúság. Keressétek a nyomorúságban az áldást, Isten megígérte, hogy javunkra lesz. És akkor el lehet hordozni. Nem lesz felettém nehéz, semmit elhordozhatnánk. Ez már örömhír, nem? Így már lehet érteni, hogy Pál, vagy Silás, vagy Péter miért tudtak énekelni a börtön. Mielőtt még leestek a bilincsek. Mert ők keresték azt, hogy mi lesz ennek az értelme. Ez a szemlélet megoldalmaz bennünket egy apatikus, egy ilyen, hogy is mondta Geiger Miklós barátom, mondnak az értekezleten, egyszerre suborg a kereszténységtől, mert ez nem lesz vonzó, ez megoltalmaz ettől a rettenettől, ami elviaszt embereket. De attól még mondjuk, hogy még nem tudjuk, mi lesz a válasz, de lesz válasz. Az Isten okkal engedi meg a válságokat. És keresztény János ezek után fog majd lefejeztetni, és ezek után fog meghalni. De már más lélekkel. Én kívánom, hogy tekintsük így, ilyen szemüvegen keresztül, ilyen előkép proféciánk, ilyen kettős proféciánk keresztül az advent történelmünket, és akkor sem nem leszünk naívak, hogy a téveszményre rámondjuk, hogy nem probléma, mert nem megyünk a rabik iskolájába tanulni, ezért vagyunk protestánsok. Nem leszünk zelóták, nem leszünk liberálisok, nem leszünk ultraortodoxok, nem leszünk forradalmárok, nem leszünk heródespárt, egyik sem, mindegyik téveszne. De attól, mert az Isten a pusztában készít bennünket, mert szervezetileg számkivetettek vagyunk, még nem vagyunk készen. De Istennek erre gondja lesz. Én kívánom, hogy ez a szemléletmód kovászolja, formálja a gondolkozásunkat, és akkor meg fogjuk látni az ő útjait és az ő eszközeit. Amen.